Mennyi édesatyánk, itt állunk most tényleg előtted. És nem véletlenül állunk itt. Valami hívott minket ide a mai napon. Mindenkit, aki itt van. És ezt te tudod, hogy te hívtál minket igazából. És ezt mi is tudjuk. És hálásak vagyunk neked, hogy úgy állhatunk itt, ahogy itt énekeltük, hogy meghajthatjuk a térdünket, és várhatjuk a te kegyelmedet, várhatjuk a te irgalmadat, mert az végtelen. És ennek mindösszesen egy oka van, az, hogy te elküldted a fiadat, és ő vállalta a kereszthalált. És a kereszthalálban magára vette a mi összes bűnünket. Mindet, amit elkövettünk, meg amit el fogunk követni. És hálásak vagyunk neked ezért, Uram, hogy megtetted ezt az áldozatot, és mi ezért úgy állhatunk itt, hogy reménnyel van teli a szívünk, és nem úgy, hogy el vagyunk keseredve, és bánkódunk a bűneink felett. De attól még bánkódunk a bűneink felett, Uram. De közben hálás is a szívünk, hogy mindent leteltünk a te keresztednek a tövéhez. Köszönjük neked ezt a nagy ajándékot, amivel megajándékoztál bennünket. És köszönjük, hogy így állhatunk itt ma előtted. Amen. Az ovisokat és a foglaljunk helyet, az ovisokat és a kisiskolásokat elengedjük a gyerekórára. Az ifiseket, a kisifiseket viszont ma arra kérjük, hogy maradjanak itt, és hallgassák meg a mai ige hirdetést. És ma szeretném megkérni Endit, hogy hirdesse nekünk azt az igét, amit az Úr az elmúlt héten a szívére helyezett, amivel készítette mai napra. És mindenkit arra kérek, hogy nyissátok ki a szíveteket, és fogadjátok be.
Köszönöm, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon hálás vagyok, hogy van egy lehetőség prédikálni megint. Következő héten kezdjünk egy új sorozatot, az egy Péter levelében, de szabad kezét kaptam, hogy bármilyen dologról, bármilyen igerészről tudok ma beszélni. És múlt héten, vagy két héttel ezelőtt az egyik reggel, amikor olvastam az igét, akkor az egyik fejezetet az annyira segített nekem. Én gondoltam, hogy hú, én szeretnék feldolgozni ezt a részt. Őszintén mondom, szerintem most tovább kell feldolgoznom, de legalább én reménykedem, hogy az segíteni fog nektek. És remélem, hogy működik a PPT, és akkor mehetünk. Patrik, köszönöm a segítséget ma. Én azt mondanám, hogy ez nem mindegy, hogy milyen a mester. Bármilyen mester. Vannak a foci, vagy a sportedző, van a főnök, van a tanárok, van a szülők. És ez nem mindegy, hogy milyen. Minden embernek van a saját munkája, ami végezni kell, de az nem mindegy, hogy hogyan csinálnak. Az nem mindegy, hogy milyenek. Vannak a foci edzők, a sportjegyzők, akik kiabálnak. Vannak, akik kedvesek. Vannak a kritizáló főnökök. És vannak a kedvezők, kedvesek. Vannak a kemény tanárok. És vannak a kedvesek. Vannak a csalódott szülők. És vannak a kedvesek. Kemény vagy kedves, irgalmas vagy ijesztő. Az nem mindegy, hogy milyen a mester. Főleg, amikor neked valamit kérned kell tőlük. Az nem mindegy, hogy milyen. Mert lehet, hogy fogsz félni tőlük. Vagy, ha rosszul csinálsz valamit, akkor te félni fogsz tőlük. És mit csináljunk abban a helyzetben? Akkor szerintem legalább két dolog csináljunk. Az egyik dolog az, hogy nagyon jól próbálunk megmutatni nekik, hogy mi jól csináljunk. Hogy sikeres van mindent. És ha valami nem jól megy, akkor mit csináljunk? Akkor próbálunk kitakarni. Próbálunk, akkor mindent teszünk azért, hogy nem tud róla. Ez nem mindegy, hogy milyen a mester. Én nem tudom, hogy tényleg milyen a kapcsolatod Istennel. Én tudom, hogy az itteni többség követi Istent, Te szeretsz az Úr Jézus, mint én is. Én tudom, hogy biztos vannak emberek, aki itt van köztünk, aki még gondolkoznak, hogy az mit jelent. És örülök, hogy mindenki itt van. De én nem tudom, hogy tényleg milyen a kapcsolatod Istennel. De én azt mondanám, hogy az nagyon attól függ, szerintem, hogy milyen az elképzelésed Istenről. És milyen az elképzelésed Jézusról. Hogy neked milyen a mester. És akkor Jézus, ő mint egy kemény edző neked? Vagy egy kritizáló főnök? Vagy egy kiabáló tanár? Vagy egy csalódott szülő? Én nem tudom, hogy te mennyire félsz néha Jézushoz fordulni. Vagy inkább néha mennyire lassan fordulsz Jézushoz, mint sokszor én. Miért? Két héttel ezelőtt kezdtem erre készülni, és aztán Robi prédikált a 25. Zsoltár, és annyira jó volt hallani, hogy abban a Zsoltárban akkor Dávid király bevallja, hogy ő bűnös volt. Bűnös volt, ifjúkorom vétkeire és bűneimre nem emlékez. Azt is mondja, hogy bűnös is van a jelenben. A te nevedért, ó Uram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van, azt is hallottunk. De Dávid szerintem ő ilyen ember volt, aki tudta, hogy kihez fordulhat, és arról hallottunk. Azt mondja, hogy szemen állandóan és az Úrra néz, mert ő szabadítja ki. Vagy az első vers, Uram, azt mondja Dávid, Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, és benned bízom, Istenem. És én nem tudom pontosan, hogy Dávid milyen volt, vagy milyen, honnan jött a kép, hogy milyen az Isten, de az egyik dolog, ami biztos, az Ószövetségben, azt hiszem a János 3.16, az egyik legismertebb vers az Ószövetségben, az a 2. Mózes 34, amikor Isten kijelentett magát a Mózesnek, és mondta, hogy ki az. És Dávid biztos tudta ezt. Második Mózes 34. fejezet és az 5. vers. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevét. Elvonulta előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme, hosszú, szeretette és hűsége nagy. Megtartja szeretetét, vagy irgalmát ezer nemzedéken át. Megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűneért a fiak és a fiak fiait harmad, sőt, négy nemzedéken át. Hallod, hogy milyen az Úr? Irgalmas, kegyelmes, türelme, hosszú, szeretetes, hűsége nagy. Igen, büntetni kell, de az a különbsége a számokban az óriási nagy, nem? Négyszer, háromszor, vagy ezer nemzedéken át lehet, látjuk az ő hűsége. És akkor biztos Dávid azt a képet kapott, hogy milyen az Isten. De nem csak az, hanem szerintem az ő saját életében. Főleg, ha azt a Zsoltár az akkor ért, amikor először bűnbe esett Batsébával, és azután érte ezt a Zsoltár, akkor biztos tudta, hogy az mit jelent, hogy az Úr irgalmas, szeretetteli. Mert az nem mindegy, hogy milyen a mester, és nekünk se. Mert amikor bűnbe esünk, mint Dávid, mint én, akkor mit csináljunk? Az nem mindegy, hogy milyen az elképzelésünk az Úr Jézusról. És akkor ma remélem, hogy kicsit jobban fogunk látni, hogy mennyire érgalmas a Jézus. És az persze nem fogok mondani, hogy ma fogok adni neked az egész képet, hogy milyen a Jézus. Azért van négy evangélium, négy ember, vagy szemtanú volt, vagy kutatta utána, hogy milyen volt Jézus. És nagyon jó, hogy van négy evangélium, ami hitelesen lehet látni, hogy milyen volt Jézus, mit tett, mit mondott. de szerintem a mai napon egy gyönyörű fejezetet fogunk megnézni, és szerintem az fog megmutatni nektek, nekünk, hogy Jézus törődik az emberekkel jobban, mint gondolnánk. Hogy Jézusnak fontosabb a szívünk, mint a magatartásunk. És az, hogy Jézus akarja, hogy hozzámegyünk, és ne féljünk. És akkor mindjárt fogunk nézni a 12. fejezetet, de ha kis ifis vagy, akkor te tudod, hogy mindig van legalább három kérdés, ami lehet figyelni, amikor most olvasunk. Az, hogy mi az, ami király ebben az ige részben? Mi az, ami lehet tanulni Istenről, az evangéliumáról, Jézusról, hanem wow, ilyen. Mik a kulcsszavak, ami segít nekünk megérteni, hogy miről van szó, és milyen kérdéseink vannak. Szerintem nem lesz nehéz a kulcsszavak, de figyelj. És figyelj az, hogy milyen a mester. Imádkozunk, és aztán olvasunk a Máté 12. fejezetet. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy van egy lehetőség ma újra együtt találkozni. Köszönjük, hogy te is itt vagy. Köszönjük, hogy az egész Biblia az rólad van szó. De köszönöm, hogy most ebben a fejezetben azt hiszem, mi fogunk látni, hogy te tényleg érgalmas vagy. Te tényleg szeretsz minket, lehet, hogy jobban, mint gondolnánk. És én azt szeretnék kérni, ahogy már Lajos imádkozott, hogy nyisd ki a szívünket, hogy tényleg lássunk téged. És segíts nekem is azt jobban látni ma, Isten nevében kérek. Amen. 12. fejezet, így szól az Isten ige. Abban az időben Jézus gabonaföldéken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt megláttak a farizeusok, szólták neki, ime, tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő, Jézus pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie, sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, érgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az ember fia, ura a szombatnak. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkező ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani? Hogy vádat emeljenek ellene? Ő, Jézus pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezedet. Az kinyújtotta. És meggyógyult a keze. Ugyanilyen épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan, sokan követték. Ő meggyógyította mindnyájukat. És meghagyta nekik, ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás profétált. Ime, az én szolgám, aki kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek, a népnek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepet nádszálát nem tör el, és füstölgő mécses nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Ez az Isten igéje. És akkor szerintem, ha itt van egy ifis, nem tudom, hogy tud segíteni nekem, nem látom pár embert, de ha bátran vagy, ha tud segíteni nekem, hogy volt valamilyen kulcs szó, kulcs szavak ebben a dologban, hogy többször szerepelt, akkor bármilyen kis ifis, nagy ifis, segíts nekem, hogy ez nem kínos nekem. Akkor bárki a gyülekezetben. Szombat, köszönöm, ez egy ja, fiatal ember, és... Köszönöm, Patrik, akkor segítsünk nekik. Következő. Dia. És mehet. Úgy kezdődött, hogy ime tanítványait olyat tesznek, amit nem szabad. Ugye? Tenni szombaton. Dávidék, azt mondta Jézus, azt csinálták, amelyeket nem lett volna szabad. Következő kérdés, szabad-e szombaton gyógyítani? Azt mondja Jézus, szabad tehát jót tenni szombaton. És akkor az biztos, hogy szabad ez egy kulcs szó, de a következő, Patrik, az lehet látni, hogy persze a szombaton is. Nem szabad tenni szombaton. Szabad-e szombaton gyógyítani? Szabad tehát jót tenni szombaton. És az érdemes csak pár szót mondani a szombatról. A szombat az egy a pihenő nap, a hetedik nap, a nyugalom nap, és az egy ajándék, amit Isten adat a népének. És az, ami érdekes, az a 10 parancsolatban szerepel, és akkor nekünk az a negyedik, a katolikusoknak az a harmadik parancsolat. De az érdekes, hogy az picit más. Mert lehet, hogy tudjátok, hogy Isten vagy Mózes kétszer adat a népének a törvényet. Egyszer a két Mózesben található, amikor Isten kiszabadítja a népet Egyiptomból, és akkor az az első. De az 5 Mózesben, 44 múlva, amikor az első generáció már meghalt, akkor a következő ott van, és akkor újra mondja, hogy mi az a 10 parancsolat. És az érdekes, hogy ez a parancs, az kicsit máshogyan mondja, hogy miért fontos. De a kettő az majdnem ugyanaz. Hogy ez egy ajándék. Az első, az 2 Mózesben, azt mondja az Isten, hogy emlékezz, hogy Isten teremtette a világot 6 nap alatt, és a 7. nap mit csinált? Pihent. Megpihent. És akkor az egy ajándék nekünk, hogy pihenjünk és emlékezzünk, hogy milyen az Isten. 5 Mózesben pedig azt mondja az Úr, hogy emlékezel arra, hogy szolga voltál Egyiptomban. Emlékszel a 7. napon, ünnepel a 7. napon, hogy Isten kiszabadította titeket. És látod, hogy ez egy óriási nagy ajándék, amit Isten adott az embereknek. Élvezd a napot! Emlékezz, hogy milyen a Mester, milyen az Isten. És akkor az a szombat, és akkor a következő, akkor most van legalább 5 mic drop, és a következő 3 mic drop lehet kétszer nyomni. Igen, és ha nem tudod, hogy mi az a mic drop, akkor kérdezd meg a fiataloktól. De most figyeljétek ide. A következő, akkor megnézzünk, hogy mit történt. Az első dolog az, abban az időben Jézus Gobona földéken ment át szombaton, és éheztek a tanítványai. Immert tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ők esznek, és ez nem szabad, azt mondtak a farizeusok. És mi volt az első májtok? Bum! Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid? Az a farizeusok, ők a stréberek, ők az ötös, ők azok, aki tényleg tudja a törvényt. És Jézus azt mondja, nem olvastatok, hogy mit tett a Dávid? Következő azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy mit, hogy törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek. Az érdekes, hogy mit történt Dáviddal, azt mondja, hogy Dávid bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megtennie sem neki, sem az ő kíséretének. És farizeusok, ha nem tudod, hogy hol van, akkor keresd meg az egy Samuel, tekercs, mert az ott van. Látod, hogy Dávid valamit csinált, ami nem szabad, de soha nem lehet olvasni, hogy ez egy bűn volt, vagy Isten haragszik rá. A következő dolog az nagyon is okos, hogy látod, nem lehet csinálni, nem lehet dolgozni szombaton? Igen, azt mondta Isten. De várjál, mert a templomban minden nap, a templom minden nap dolgoznia kell a papok. És akkor a templomi szolgálati munka az a kivételes dolog, ugye? És akkor van egy törvény természetesen, de mindig kell figyelni arra, hogy a törvény adó, ő milyen, és mi az a sorrend, mennyire, mi az, ami tényleg fontos. És itt van az, hogy még a templomnál nagyobb van, itt azt mondja Jézus. És az nem azt mondja, ez érdekes, nem, hogy nem csak az, hogy a papoknál nagyobb van egy ember, mint a papok, hanem a templomnál is nagyobb van itt. A templom, az egész rendszer, az a zsidó népnek, az volt az egész legfontosabb dolog. Az volt az identitás, az arról volt szó. Ott van az Isten, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. A papok szolgálnak a templomban, és azért ártatlan, amit csinálnak. Az lehet. De itt most a tanítványok szolgálják Jézus. És akkor azért ártatlan, amit ők csinálnak is. De a következő mic drop az, amikor azt mondja, de ha pedig, olvasok innen, ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot, akkorok nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Megint azt mondja Jézus, hogy nem ismered az Ószövetséget. Persze a farizeus tudnak, hogy ez a Hózsiás 6. fejezetből jön, és tudja, hogy miért volt nehéz ezt hallani. Miért? Mert a Hózsiás idejében, 700 évvel ezelőtt, a Jézus alatt, ezelőtt, a lázadó nép követte a törvény betűit, minden áldozat csináltak, de a törvénynek a szívét már elfelejtették. Az érgalmasság. A szeretetet. És ott is, az Jézus idejében, ott is volt a probléma a farizeusokkal is. Akartak követni a törvényt, de az érgalmasság és a szeretet az nem volt annyira fontos. És mert az utolsó mic drop, amikor Jézus azt mondja, mert az emberfia az ura a szombatnak. És én azt hiszem, nem tudom, ha akarja mondani, hogy és az nem... Ti nem vagytok az ura a szombatnak. Mert abban az időben a farizeusok és a tudósok meg gondoltok, hogy az mit jelent, hogy nem lehet dolgozni szombaton. Az mit jelent, hogy van egy pihenő nap. És lehet megnézni interneten, hogy volt legalább abban az időben 39 szabály, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni. Azt olvastam, hogy csak 1100 méter lehet oda menni. És akkor szomszédra lehet menni, de Tesco-ban nem lehet vásárolni valamit. És akkor de nem csak az, hanem mindenhol az úton, akkor volt egy kő minden kilométernél, hogy lehet látni, hogy várjál, ne menjünk tovább. Ilyen volt. Ők akartak uralkodni, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni szombaton. És én azt hiszem, hogy kicsit ott van, hogy nézd, az emberfia, én vagyok az ura a szombatnak. Látod, Jézus nagyobb a templomnál és ura a szombatnak. Az a kérdés, milyen a mester? Milyen az úr? Van egy ilyen úr, aki engedi, hogy az éhező tanítványai ehessenek. És az érdekes, hogy nekünk is szerintem mi szeretjük a szobályokat, nem? Hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni. Ha olvasunk a egyház történelmet, akkor lehet látni, hogy 100 évvel ezelőtt mi nem volt szabad, ami most lehet csinálni. És biztos 100 év múlva akkor más lesz, mint most. Szerintem nem tudom miért az a rendszerünkben van, hogy mi ezt szeretnénk mondani, ez lehet, de ez nem. Ez lehet, de ez nem. Vigyáznunk kell. De tovább megyünk. Következő részben akkor legalább van 3 mic drop, amikor Jézus először jön a kérdés, onnan eltárvozva bement a zsinagógába, Lukás szerint ez egy másik szombaton, Máté akar összehozni mind a kettő együtt, onnan eltárvozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól a farizeusok, hogy szabad-e szombaton gyógyítani? Ez egy nagyon jó kérdés, nem? Jézus, légy szíves, gyógyíts meg őt, mert itt van egy ember, aki nem tud dolgozni emiatt, nem tudok templomba menni, egy kicsit outcast. És itt van előttünk, és szombat van, a pihenő nap, a nap, amit Isten adott nekünk. És szabad-e szombaton gyógyítani? Nagyon jó lenne, ha ezt csinálsz. De az nem az, pont fordítva. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Milyen gonosz ez. Jézus pedig ezt mondta nekik, bum, ki az az ember közületek, akinek van, ha egy juha van, és a verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Tudom, hogy ez nem egy verem. Az pedig, következő mic drop, az pedig, az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Sőt, abban az időben volt egy vita, hogy mit tényleg lehet csinálni egy juhal, amikor bajban van. Néhány ember azt mondta, hogy nem lehet fölhúzni, hanem csak etetni lehet, és a következő nap lehet megmenteni őt. Milyen szomorú, nem? Milyen szomorú. Azt mondja, ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezét. És az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ezt csináltad. Nem. Farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Ez szomorú. Amikor Jézus ezt tudta, eltávozott onnan. Sokan követték, ő meggyógyította mindnyájukat. Az érdekes, hogy Jézus akar mondani, hogy nézd, te szabad vagy. Te értékes vagy. Ha éhes vagy, akkor én vigyázok rád. Isten adott nekünk a szombatot, vagy egy pihenő nap, hogy emlékezünk, hogy milyen a Mester, milyen csodálatos és milyen érgalmas az Isten. És azután itt van a rész, amit szerintem nagyon gyönyörű rész. Máté azt hiszem akarja megmutatni nekünk, hogy milyen az, milyen a Jézus. És ő tudja, mint egy zsidó, hogy az egyik leghíresebb rész az Ézsiás proficában, az, amikor 600 évvel ezelőtt, akkor Ézsiás beszélt egy ilyen szenvedő szolgáláról, aki valamikor jönni fog. És akkor az Ézsiás 42, 52, 53, főleg ott lehet olvasni. És szerintem azért beteszi ezt most Máté, hogy nézzünk, hogy milyen Jézus. Amikor Jézus megtudta, eltávozott onnan, sokan követték. Ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik. Azt mondja, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő. Hogy beteljesedjék, amit Ézsiás profétált, imme az én szolgálom, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít visszájt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálát nem tör el, és füstölgő mécsés nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Milyen a Mester? 19. vers, ő nem szit viszály. Nem egy hangos, ő nem egy kiabáló tanár. Csendes. Ez nem azt jelenti, hogy néma, van mondani valója. De velünk ő csendes, nem hangos. 20. versben óvatos, kedves. És ez nagyon érdekes, hogy hol kezdtünk? 12. fejezetnek az első vers. De szerintem jobb lett volna, ha picit előrebb kezdtünk, és akkor az a jól ismert rész a Bibliában a 11. fejezet, és a 28. vers. És most lehet látni, hogy ez egy egységben az egész. Mert az, amikor azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám mindjárt, aki megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvás adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Szerintem a következő két dolog, ami történt, amit olvastunk, az megmutatja gyakorlatilagban, hogy milyen a Mester. Jézus alázatos, szelíd, kedves, csendes, aki hívja a megfáradtakat és megterhelteket, hogy találjak meg a megnyugvást. És az ad reményt a szenvedő világnak, nem? És akkor milyen a Mester? Ő nem egy, milyen az Úr Jézus? Ő nem egy kemény edző, ő nem egy kritizáló főnök, ő nem egy kiabáló tanár, vagy egy megcsalódott szülő. Ő egy érgalmas teli, szeretetteli ember. Visszafordulunk a kérdésemhez. Milyen az elképzelésed Istenről, Jézusról? Azt szeretnék bátorítani titeket is engem, hogy a következő alkalom, amikor félünk Jézushoz fordulni, vagy lassan fordulunk hozzá, akkor emlékezünk erre a fejezetre, hogy milyen Jézus. Kedvesen gondot viselt a saját tanítványait. Kedvesen gondot viselt a beteg emberről. És én azt hiszem, akar gondot viselni rólunk is. És tehát legközelebb, amikor bűnbe esel, amikor egyidől érzed magad, amikor félsz, hogy minden tönkre fog menni, amikor nehéz az életed, amikor a szüleid nem reagálnak jól, amikor stresszes az életed, emlékezel arra, hogy milyen a Mester, és bátran fordulj hozzá. Mert Jézus kedvesebb és szelídebb, mint gondolnád. És tényleg te értékesebb vagy, mint gondolnád. Az egyik gyerekem, persze nem David, azt kérdezte tőlem ezen a héten, hogy apa, hogyan reagálnál, ha hazajövök valamikor, és azt mondanám, hogy terhes vagyok. Azért nem David. És én azt mondtam neki, és tényleg ez így van, megölelném nagyon, és mondanom neked, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. És veled vagyok, és veled leszek. És egy kicsit csodálkozott. És én mondtam, hogy nézd, első dolog az, hogy te a lányom vagy, és szeretlek. Mindig. Mert te fontosabb vagy, mint a magatartásod. Ez egy kis kép. Én nem vagyok egy tökéletes apa. De kaptam egy tökéletes képet az Istenről, hogy ő milyen. És ő ezerszer jobb, mint amit én mostok mondtam. Oké, de miért félek én Jézushoz fordulni, amikor bűnbe esek? Miért próbálok kitakarni mindent? Miért nem hozzáfutok? És végül az lehet, hogy te itt vagy, és te gondolsz, hogy az hogyan lehet, mert hallottunk, hogy Dávid azt tudta, hogy az Úr érgalmas és kegyelmes, türelme hosszú, szeretet és hűsége nagy, megtartja az érgalmát, szeretetét ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Hogy lehet, hogy Isten csak ilyen kedves lehet hozzánk lenni? És mi tudjunk, hogy ha ez a rész az a ószövetségi János 3.16, akkor János 3.16 az tényleg jó nekünk is, nem? Azért híres, mert azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Jézus Krisztus jött a világba, mert szeret téged. Jézus Krisztus szenvedett a világba, mert szeret téged. Jézus Krisztus fizetett az árat neked, mert szeret téged. Jézus meghalt azért, mert szeret téged. Jézus feltámadt, Mert hatalmas van, egy hatalma van a halál és a bűn fölött. És Jézus küldött a Szent Lelkét, mert szeret téged. És Jézus Krisztus vár rád, mert szeret téged. Jézus kedvesebb és szelidebb, mint gondolnád. Minden föladta értünk. Azt mutatja, hogy te és én, te értékesebb vagy, mint gondolnád. Imádkozunk, és legyen egy kis csend, amikor lehet csak először gondolkozni, hogy az mit jelent. Hogyan kell változtatnunk a képünk, az elképzelésünk az Úr Jézusról. És aztán imádkozom. Mennyi atyánk, mi itt vagyunk előtted, és most is ez egy csoda nekem, hogy te ilyen vagy. Hogy te mennyire szeretsz minket, amikor te pontosan tudod, hogy milyen vagyunk. Köszönöm, hogy láthattunk ma, hogy te tényleg érgalmas, szeretetteli. És te akarsz, hogy mi fordulunk hozzád bármikor, mindenkor. És én csak azt szeretnék kérni, hogy segíts nekünk, segíts engem jobban látni, hogy kicsoda vagy te, hogy ki vagy te, és milyen vagy. És az, hogy légy szíves, segíts nekem, nekünk gyorsabban fordulni hozzád minden dologban. És az, hogy amikor látjunk, hogy te milyen vagy, akkor légy szíves, tovább formál minket a Szent Lélekeden keresztül, hogy mi is kicsit hasonlítabb legyünk az Úr Jézus Krisztushoz. Segíts nekünk, amikor visszamegyünk dolgozni, visszamegyünk az iskolában, visszamegyünk a családunkhoz, hogy mi tudunk képviselni téged, és élni, ahogyan te akarsz, de csak a te erőddel és a Szentlélek segítségével. Köszönöm, Jézus, hogy te ilyen vagy, és te szeretsz minket, és a te nevedben imádkozunk. Amen.